Ha valakinek valamilyen kérdése, gondolata van, tessenek nyugodtan felvetni, ki lehet egészíteni az elhangzottakat, tapasztalatokat is lehet elmondani. Örömmel vesszük a jelenlétet. Hangosabban.
Isten nélkül nem lehet megszabadulni a stressztől.
Az önvától és a bűntől.
Akarattal nem megy. Az ember próbálkozik, de mindig falakba ütközik. Én annak idején odáig jutottam el, az Úr nélkül, és ezt hangsúlyozom, hogy ha feszültségmentesen tudnám végezni a munkámat, a feladataimat, akkor mennyivel jobban tudnám végezni, mennyivel kevesebb energiabefektetéssel tudnám végezni, és nem ragozom tovább. De nagyon hálás vagyok azért Istennek, hogy ebből is megszabadított, megváltott, és most ne szóljatok meg érte, de élvezem az életet, örülök annak, hogy a bőrömben vagyok, és élvezem azt, és ezt azért tudom élvezni, mert Isten lakik a szívemben, és határtalan örömmel tölt el engem.
Köszönjük
és
a tapasztalatot.
Kívánom mindenkinek.
Az ellenpontját is lehet kiemelni, mert ahhoz, hogy az ember lelkében béke legyen, ahhoz a saját természetével szembe is kell szállni napi szinten. Ez viszont küzdelemmel jár, de észrevettem, hogy addig kell küzdeni, és addig tart a szenvedés, amíg az ember meg nem hozza a döntést. Ha döntést hozunk a lelkünkben egy jó dolog mellett, mondok egy példát, hogy értsék. Egyszer egy este jöttek hozzánk vendégeink, fiatalok, szoktunk időnként így összejönni, feleségem finom süteményt készített. Én nem szoktam este enni, és már vacsoráztam is, és eltelt néhány óra, mármint hogy így kora délután, 2-3 óra környékén, és megjöttek ezek a fiatalok, és a feleségem kínálta őket. És nagyon megkívántam a sütemény. És közben meg én a szokásommal ellentétbe cselekedtem volna. És éreztem a nagy feszültséget. Egyesek közülük azt mondták, jaj, de jó, biztos finom lesz. Egy másik fiatal azt mondta, hogy hát én nem eszem már. És akkor én meg vajuttam, hogy mit csináljak. Egyek vagy ne egyek a süteményből. És akkor emlékszem rá, amikor a feleségem azt mondta, hogy aki nem eszik, az majd holnap reggelre kap, mert elteszi neki. Lehet, hogy ez volt a varázsszó, nem tudom. De akkor bent a lelkemben meghoztam a döntést, és ki is mondtam, én sem eszem. És abban a pillanatban, hogy kimondtam, nem tudom, ismerős ez a helyzet, abban a pillanatban kérdezem, utána már nehéz volt attól kezdve lemondani a süteményről? Nem, mert meghoztam a döntést. És a döntés nem azt jelenti, hogy egy elméleti döntés, hogy hát jó lenne, ha, hanem azt mondom, hogy nem eszem. És ha megszületett a döntés, attól kezdve már én elköteleztem magam. Tehát ezeknek a következményeként lehet ez az örömteli állapot, hogyha az ember megvívja a csatát a saját ényével szemben. Más, tessék, parancsolj.
De ehhez ilyen közeg is kell, mint a kedves feleségem, meg az, hogy a fiatalok közül is valaki mondta, hogy ő sem eszik. De hogyha többször minket kínálnak és megsértődnek a háziak, akkor még nehezebb egy ilyen döntést meghozni. És általában azok vannak többségben, akik még tehát inkább még kinevetik az embert, hogyha próbál egészségesen táplálkozni, meg
szóval, hát igen.
Micsoda hülyeség. Tehát, hogy ez emiatt még nehezebb ezt tartani, úgy gondolom. Legalábbis én olyan környezetben vagyok.
Ez igaz, teljesen megértem, mert én is, amikor leszoktam az alkoholról már nagyon régen, ugye 25 éve nem iszom, és emlékszem rá, amikor találkoztam olyan helyzetekben, tanári karokban. Én tényleg eminens iskolákban tanítottam, ahol nagyműveltségű tanárok voltak, de ott is. Egyszer nem bírták elviselni, hogy én nem iszom alkoholt. De az egyik példa jut eszembe, amikor vidéken voltunk és sétáltunk egy helyen, és az ismerős, akivel mentem, annak a valamilyen távoli ismerősének volt egy pincéje. És amikor odaértünk hozzá, azt mondja, gyertek, kóstoljátok meg a boromat. És meg kell kóstolni. És szeretettel, csendesen oda mentem hozzá, mondom, és én nem iszom alkoholt, úgyhogy köszönöm szépen, nem kérek. Olyan nincsen, ezt meg kell kóstolni, ez az én borom, megsértesz, ha nem iszol. Hát, megyünk be a pincébe, még egyszer oda mentem hozzá, és mondtam neki, hogy nem, én nem megsérteni akarom, de én egészségügyi jogból, döntésem miatt autóval vagyok, én nem iszom alkoholt, úgyhogy kérem, fogadja ezt. Nem, ezt csak egy kicsit, ezt meg kell kóstolni, az én borom, és már öntötte ki a poharakba a bort. És akkor érzékeltem, hogy itt nincs visszaút, ez az ember oda fogja tenni a kezembe, és fohászkodtam, most mit tegyek. Most azért, mert ő azt mondja, hogy innom kell, ezért innom kell? Hát szabad ember vagyok, nem? És akkor kiöntötte a bort, én mondtam neki, hogy hiába önti ki, én nem fogom meginni. És akkor esett le a tantusz. És rám nézett, azt látni kellett volna. Ez egy ember, amikor szembesül azzal, hogy valaki az ő borát nem kóstolja meg. Én hiába mondtam, nem azért nem kóstolom meg, mert ráharagszom, nem haragszom rá. És akkor rám nézett, és azt mondta, hogy milyen ember vagy te? Isten azt mondta, hogy egy magyar ember az bort iszik. Hát mondom, nézd, ideig azt hittem, hogy ember vagyok, azt hittem, hogy magyar vagyok. Hát szerintem, ha egy embert ezt tesz emberré, hogy bort iszik, vagy hogy ezt tesz magyarrá, oké, sem ember, sem magyar nem vagyok, de akkor ki vagyok én? De csak azért mondtam el, hogy vannak emberek, akiknek ez egy elviselhetetlen sértés, de most mit tegyünk? Most azért változzunk meg, mert neki ez egy elviselhetetlenül sértő dolog, hogy én nem iszom alkoholt. Hát én is szabad ember vagyok. Szabadon kínálhat, de én szabadon nem fogadhatom el. Nem? Tehát ez csak azzal illusztráltam, hogy ne csodálkozzon ön is, meg senki, ha életmódot akar változtatni. Biztos, hogy szenvedés is lesz a részünk, gúny is lesz a részünk, bántás is lesz a részünk. De azt is észrevettem, hogy egyszer egy kedves barátom eljött, és emlékszem, hahotázott rajtam, amikor megtudta, hogy én nem eszem állati termékeket, hahotázott rajtam. Azért, te megbolondultál. Szóval te egyszerűen megbolondultál. Hát mondom, nem értem, miért mondod, mert te természettudományos szakon végeztél az egyetemen, agrármérnök volt. Hát nézd utána, hát utánézhet tudományos eredményeknek, vannak adataim. Hát ez katasztrófa, hogy te megbolondultál. Egy év múlva jött el hozzám. Vegán volt. Prostatarákot kapott. Utána nézett. És elkezdte a vegán életmódot. Akkor már nem hahotázott. Hát azt most nem ez a kérdés, hanem az, hogy egy év alatt ennyit tud változni az ember. Nagyon sokszor szembesültem azzal, hogyha a gúnyolódók kapnak vagy leszkét az élettől, vagy pedig többször még azt is láttam, hogy eltelik egy idő, és mivel mi következetesen ragaszkodunk az általunk legjobbnak vélt életmódhoz, egy idő után elkezdenek kérdezni. Egy idő múlva elkezdenek kóstolni. Egy idő múlva elkezdenek érdeklődni. És mi szívesen továbbra is mondjuk és adjuk, és egy idő után talán még egy picit elkezdenek változtatni is. De ha nem, ez is az ő szabadságukban áll. Kérdésünk esetleg, gondolatunk még? Tessék?
Köszönöm. Én feltétlenül el fogom olvasni ezt a könyvet, amit ajánlott, viszont a helyes megbocsátás technikájáról szeretnék érdeklődni. Számtalanszor előfordul otthon, hogy apróságokról van szó, és nem tudom pontosan, mi a helyes, ha én csöndben némán megbocsájtok, és akkor ez szinte garantáltan legközelebb is előfordul. Esetleg megemlítem, hogy ez megtörtént, és megbocsátok, de ettől ugyanúgy elő fog fordulni. Vagy kihangsúlyozom, hogy ez az, ami most, ami történt, az zavart engem, és ezt szeretném, hogyha legközelebb ne történjen. Ugyanakkor itt szó volt, hogy a megemlítést azt próbáljuk meg elkerülni. Mégis valahogy szeretném, hogy ne legyen.
Ha már megbocsátottunk, azt ne emlegessük fel, hogy a múltban mit tettél. Tehát azt, amit már megbocsátottunk. Tehát akkor nem voltam egyértelmű.
Én nem értettem.
Igen. Rendesen. Nagyon jó a kérdés. Ilyen esetben arra kell figyelnünk, ez a tapasztalat, hogyha feszült a helyzet, hogyha indulatok támadnak, akkor nem javasolt a helybeni rendezés, mert az csak feszültséget fog szülni. De ha lecsendesednek az indulatok, amikor mondjuk eljön az este, vagy már higgadt a helyzet, akkor érdemes rá visszatérni. Azért fontos ezt hangsúlyozni, mert ha igazán szeretünk valakit a családban, akkor nem jó megegyezni az ő hibáival. De persze nem azt jelenti, hogy állandóan az orra alá dörgöljük, de érdemes vele higgadtan beszélni arról, hogy esetleg nekünk mi esik rosszul, vagy mi bántó, lehet egy családi megbeszélés is összehívni, ez is egy nagyon nagy dolog, hogy azt mondja, olvastam egy könyvben, de rendkívül jó példa, aztán ki is próbáltuk többször, hogy azt mondjuk, hogy én kérek egy családi megbeszélést. A családi megbeszélésnek törvényei vannak. Szeretnénk megérteni, hogy mi a probléma. Nem ítélkezünk egymás felett, nem adunk tanácsokat, nem oktatunk, és mindenkit szabadon hagyunk elmondani, amit gondol. És miután megértettük a problémát, utána javaslatokat teszünk. És utána pedig egy megoldásra jutunk közösen. Azért kell elmondanunk a másiknak a hibáját, illetve az legyen a legfontosabb szempont, hogy az önzését erősíti-e az, hogyha hagyjuk, hogy újra és újra elkövesse, akkor nem jó a helyzet. Ha erősíti az önzését. De ha csak azt látjuk, hogy jó szándékú és szembe akar vele szállni és hibázik, az megint egy más helyzet. Ilyenkor újra és újra lehet szeretettel beszélni. Az ember nehezen ért meg dolgokat, de hogyha látja, hogy mi nagyvonalúak vagyunk, ez szintén segíthet. Az a tapasztalat, hogy sokszor, legtöbbször ugyanazokat kell megbocsátanunk újra és újra. Na de hát mi nem ugyanazokat a hibákat követjük el újra és újra? De hogyha mindig szembe akarunk majd vele szállni, egyre erősebb akarati meghatározat születik a lényünkben, ezt úgy nevezzük, hogy elkötelezettség. Amikor az ember azt mondja, mondjuk hoz egy nagy döntést, hogy ezt a dolgot többet nem akarom megtenni, és ennek érdekében minden erőfeszítést megteszek, hogy többet ne tegyem meg. És megfigyelhetjük, ha egy ilyen elkötelezettség születik a lelkünkben, és kérünk hozzá erőt, akkor ettől kezdve az a dolog meghalhat. Alkoholisták közé járok, mármint gyógyult alkoholisták közé egy Kékkereszt klubba, és ott, akik egyszer leszoktak az alkoholról, időnként megisznek egy kis pár korty alkoholt? Soha többé egy kortyot sem. Hát ha az alkoholisták képesek erre, akik 20-30 éve alkoholisták voltak, hogy többé egy kortyot nem isznak, hát akkor nekünk is van esélyünk és reményünk, hogy a jellemhibáinkból megszabaduljunk. De az is igaz, hogy nagyon sokszor ismételten elkövetjük. Bár akarjuk, hogy nem követjük el. Ilyenkor pedig azt tehetjük, hogy kiértékeljük a helyzetet, hogy miért követtem most el? Tehát koncentrálok a problémára, és megnézem, hogy mi az a helyzet, körülmény, szituáció, ami előhozta, és már előre készülünk rá, ha ilyen helyzetbe fogok kerülni, és ilyen kísértő helyzetem lesz, tudatosan hozok egy döntést, figyelek rá, és megfeszítem magam. Magyarul behatároljuk, leszűkítjük a bukásnak a lehetőségét. Végül aztán megfojtjuk a lehetőséget. Nagyon jó kérdés volt, lényegére hatol a dolgoknak. Más kérdésünk, gondolatunk? Minden esetre a gyerekeket azt hiszem, hogy közösen megdicsérhetjük. Ugye itt végülték ezt az előadást csendben, és még kaptam egy rajzot is. És a kis Biber megajándékozott azzal, hogy a fejem tetejére is hajat rajzolt. Úgyhogy gondolatcserével feliratozva. Tessék, parancsolni!
Hallottam egy olyan megközelítést, hogy amennyiben az emberek állati eredetű termékeket fogyasztanak, úgy ez az érzelmi világukra is kihat. Tehát,
ez így van.
Úgy van. És a másik, hogy tudjuk, hogy egy stresszes helyzetben vagy bánatban nagyon sokan visznek be plusz kalóriákat, úgymond ezzel vigasztalják magukat, illetve amennyiben frusztráltá váltak a környezetükben valami miatt, és erre a mai válságos, kritikus helyzetben elég sok alkalom adódik, akkor úgymond itt keresik a boldogulást, vagy érvényesülést, úgymond egy önkielégítésnek egy formája, hogy finomságokat eszegetnek. Akkor is, amikor a testnek erre nem lenne szüksége. Egyébként engem érdekelne, hogy Jézus vegetáriánus volt, meg hogy ön hallott-e arról, hogy 50 évvel ezelőtt, ha jól tudom, kiásták az eszénius evangéliumot, amiről Rüdiger Dahlke-nek a Tudatos Bőtölés kézikönyvében olvastam, és ott szintén említi ezt, hogy a víz, a napfény és a levegő által tisztítsuk meg magunkat, időnként tartsunk böjtöt, és például, hogy a hetedik napot azt a szellemnek szenteljük, hogy ne csak mindig a tápcsatornát tömjük. És hallottam emberektől, akik egyébként nem élnek megtartóztató életet, és mégis maguktól például erre a hetedik napra ráéreztek, és érzik azt, hogy ilyenkor nyugodtabbakká válnak, utána jobban örülnek az életnek, jobban élvezik az ízeket, és lemegy egy kicsit a pocak, jobban tudnak uralkodni önmagukon, nem csak a táplálkozás során.
Igen.
Nálunk is egyébként így magunktól kialakultak ilyen megérzések, intuíciók alapján ilyen jó kis tapasztalatok, és ha engedjük ezeket a felszínre jutni, biztos, hogy ez nagyon hatásos. Ön hallott egyébként az Esszénus evangéliumról?
Igen, igen, hallottam, olvastam. És szép sorban próbálok válaszolni, remélem eszembe jutnak majd a kérdések. Az egyik az, hogy Jézus vegetáriánus volt vagy nem. Nem volt vegetáriánus. Ő evett húst, halat evett, erről van tudatunk, illetve valószínűleg a páskabárányt is fogyasztott a húsvétkor. Érdekes kérdés ez. A teremtő kezdetben, az Édenben nem adott húst az embernek. Gyümölcs, zöldség, gabona és olajos mag volt az Édenben az étkezése. Egészen az özönvízig nem ettek az emberek húst, akkor megengedte Isten azért, mert az emberek akartak fogyasztani. És amikor Mózes harmadik könyvében már Izrael népéről olvasunk, akkor azt mondja, hogy megehetitek ezt, és elmondja a tiszta és a tisztátalan állatok sorát, de a pusztában a mannát adta nekik, amikor 40 évig vándoroltak, akkor nem húst adott nekik, hanem mannát. Ebből azt következtetjük ki, csak úgy, mint azokból a bibliai profétikus könyvekből, a Jelenések könyvéből, Ézsaiás könyvéből, hogy az örökké valóságban sem lesz húsevés, hiszen ugyanaz lesz, mint az Édenben volt, az életfájának gyümölcséről olvasunk, de nem azt olvastuk, hogy le kellett vágni a marhát mondjuk, hanem azt tették. Tehát érdekes, hogy egy folyamatban van, a két végponton nincs húsevés, egészen az özönvízig legalizálva, utána a tiszta és a tisztátalan állatok megkülönböztetésének engedélyével, de amikor Isten ajánl táplálékot, akkor nem ad húst. Jézusnál ez egy szertartás volt, és a saját áldozatára való előképként fogyasztott a páskabárány húsából, illetve a halnál pedig az egyszerű emberek eldejénél. De az is érdekes a bibliai proféciákból, hogy egészen a 19. század közepéig a húskérdés, mint életmód vagy egészségügyi kérdés csak bizonyos helyeken, esszénusoknál, középkori szerzeteseknél, a bencéseknél, vagy bizonyos életmódot követő embereknél volt kérdés, betegeknél. De a 19. századtól a bibliai proféciák szerint bibliai alapokra utalva vissza az Édenhez címmel kezdtek újra szóba állni a nem húsevés kérdésével, és valóban a 19. században Ellen White, akinek a könyvéből idéztem, indította el többek között a Bibliára alapozva ezt a mozgalmat, ami megindította a vegetáriánus kérdését, amiatt, hogy kezdték érezni és a teremtőre való utalással, hogy az ember gondolkodását befolyásolja. És ezt most az elmúlt 35 évben orosz tudósok fedezték fel először, hogy valóban így van. A húsban lévő arahidonsav a homloklebennek a működését befolyásolja, ami azt jelenti, hogy a magasrendű képességeket, szellemi, érzékeny, erkölcsi készségeket blokkolja, és az alacsonyabb rendűeket pedig felajzza. Ezt a Döntő Bizonyíték című könyvben írja le dr. Neil Needley. Különben nagyon érdekes, Döntő Bizonyíték most jelent meg ismételten, a könyveseinknél meg lehet rendelni. János, vagy a könyvesek, igen, a Döntő Bizonyíték, ez egy fantasztikus könyv. Ebben foglalja össze a szerző azokat az alapelveket, amikről mi beszélünk itt. És valóban az Esszénus Béke Evangéliumban ott van leírva a 8 alapelv, és valóban a bőtölésre hívja fel. Engem is meglepett, megdöbbentett, hogy ezek a természeti alapelvek ott vannak, és a 7. nap is benne van valóban, ami tényleg elgondolkodható, és mi magunk is így gondoljuk, hogy a 7. nap a szombat napján az embernek másképp kell élnie, mint a hét többi napján. Ez nem a vasárnap a hét első napja a Biblia szerint, a 7. nap a szombat. Ez nagyon érdekes kérdés, de messze vinne, csak jelzem, hogy tényleg igen, ezek valóságos kérdések, és mi magunkon tapasztaljuk, hogyha ezt a napot megtartjuk, akkor különleges áldásokban részesülünk, amit a Teremtő meg is ígért. Azt mondta, hogy adom néktek az én szombatjaimat a ti megszentelésetekre, magyarul a jobbá tételetekre. Úgyhogy érdemes ezen elgondolkodni, különösképpen azért is, mert az egész keresztény világ nagy része vasárnapban gondolkodik. És a Biblia viszont a szombatról beszél. És teljesen más a tartalma a bibliai szombatnak, mint a ma ünneplő keresztények vasárnap ünneplésének. Tehát tartalmi és formai szempontból is teljesen más dologról van szó. Erre érdemes utána nézni. Ha valakit érdekel ez a kérdés, tudunk adni erről irodalmat, előadásokat, bibliai igehelyeket. Én magam is írtam egyik könyvemben erről egy teljes jegyzéket, az összes igehelyet kikerestem a Bibliából, a Természet és Ember a Biblia és a Költészet című könyvemben, és ezt én is megvizsgáltam ezt a kérdést, és nagyon sok felfedezést tettem. Hát röviden ennyi a sok kérdésre, de nagyon sok mindent érintett. Más kérdés esetleg, gondolat? Nagyon köszönöm a figyelmüket, türelmüket, és erős idegrendszert kívánok mindenkinek. Szívesen.